Jó reggelt kívánok mindenkinek, és akkor szeretném megkezdeni az előadásomat, kedves hallgatók. Valószínű, hogy már műveletekből érintették a membrán műveletek egy részét. Én most egy picit másképpen szeretném azokat bemutatni. Valójában a membrán műveletek alapjait mondanám el, élelmiszeripari alkalmazásait a műveletek tanszék kutatásainak tükrében, vagyis azt mutatnám be, hogy valójában mindebből mit csinálunk mi. A műveletek tanszéknek egy nagyon fontos feladata van az élelmiszeripar és az élelmiszertechnológiák számára, új élelmiszertechnológiák fejlesztése, és ezek közül az értékes komponensek megtartása, hulladékszegény vagy hulladékmentes technológiák kidolgozása, és nem utolsó sorban a fogyasztó igények kielégítése. Mindehhez kíméletes, energiatakarékos műveleteket fejlesztünk, technológia és vagy műveletek optimálása következik ezután, és természetesen foglalkozunk a melléktermékek feldolgozásával is. Az egyik megfelelő műveletcsoport mindenre a membránműveletek csoportja. A membránműveletek az egy nagyon széles műveletcsoport. Egyik válfaja a membránszűrés, amelynél az a közös, hogy a transzmembrán nyomáskülönbség, vagyis a nyomáskülönbség hatására történik meg az elválasztás az értékes komponens vagy káros komponensek és más komponensek között. Általában négy membránszűrési tartományt különböztetünk meg, a mikroszűrés, ultraszűrés, nanoszűrés és a fordított ozmózis. Ezekre a membránokra az jellemző, hogy különböző anyagokat tartanak vissza. Mikroszűrővel a lebegő anyagokat és a mikroorganizmusokat tudjuk visszatartani, ultraszűrővel a makromolekulákat és a baktériumokat, nanoszűrővel a cukrokat, a kétvegyértékű ionokat, míg valójában a fordított ozmózissal gyakorlatilag mindent vissza tudunk tartani, egyedül az oldószer, ami legtöbbször víz, jut át a membrán másik oldalára. Természetesen ezeknek a membránoknak a pórus mérete különbözik, a mikrométer nagyságú 0,2-től 10 mikrométeres a mikroszűrőké, egészen a nanométer nagyságig a fordított ozmózis esetében, és ebből kifolyólag az alkalmazott nyomások is lényegesen különböznek a néhány báros mikroszűrőnél, az 50, 60, esetleg 80 báros fordított ozmózis esetében. Hogyha valójában egy membránszűrési eljárást próbálunk meg bemutatni, akkor egy szakaszos eljárás esetében van egy tartályunk, egy recirkulációs szivattyunk, membránmodulunk, és a szűrendő elegyet a tartályba betáplálva recirkuláltatjuk keresztáramban a membrán előtt, és ezáltal a membrán műveletnek a következtében nyomáskülönbséget alkalmazva az oldószer és egyes komponensek áthaladnak a membránon, és ezáltal sűrítményt kapunk a tartályban a művelet végén. A további membránműveletek, amelyeket a tanszéken kutatunk, és az élelmiszeripari alkalmazások indokolt, ez a membrándesztilláció és az ozmótikus desztilláció. Ennél a két műveletnél alapvető követelmény, hogy hidrofób membránt használunk a szétválasztásnál, és ez vizes oldatok szétválasztására alkalmas. A membrándesztillációnál a hajtóerő, a hőmérséklet különbség, míg az ozmotikus desztillációnál a hajtóerő, az ozmózis nyomás különbség. És a kísérleteink során a célkitűzéseink a jobb minőségű termékek előállító membránműveletek kísérleti vizsgálata, új berendezések kifejlesztése és élelmiszerek kíméletes előállítására, több lépcsős komplex membránműveletek összekapcsolása és integrálása az új technológiákba, tervezési összefüggések kidolgozása és az integrált műveletek gazdaságossági elemzése. Megpróbáltam valamennyire csoportosítani, hogy mivel is foglalkozik a tanszék. Az egyik ilyen csoportosítás, hogy állati növényi eredetű élelmiszerek és más jellegű kutatások. Az állati eredetű termékek közül a savanyú savó visszaforgatását vizsgáltuk a sajtgyártási technológiába, a tejsavó sótlanítását és besűrítését diaszűréssel, mozzarella savó hasznosítását több lépcsős membránművelettel és a tojásli részleges besűrítését membránszűréssel. Itt szeretném megjegyezni, hogy általában a kutatásaink mögött, tehát egy-egy téma mögött egy-egy doktori értekezésnek a kutatásai találhatók meg. Például a savanyú savó az egy körülbelül 10 évvel ezelőtt készült doktori értekezésnek a hátterét adja, a tejsavó sótlanítása pedig az idén megvédett doktori értekezésnek az alapját képezi. Mivel csak fél óra áll rendelkezésemre, hogy ismertessem önökkel a kutatásainkat, így valójában csak az első kettőről fogok részletesen beszélni. A savanyú savó visszaforgatásáról. Ha a rendelkezésünkre áll 100 kg vagy 100 liter tej, akkor hagyományos módon, ha túrót akarunk belőle készíteni, akkor ennek a terméke 13,7 kg túró, többé-kevésbé, tehát ez egy állandó érték, és mellette a melléktermék 86,3 kg tejsavó. Már több évtizede, 2-3 évtizede használják az ultraszűrést a tejiparban, méghozzá úgy, hogy a rendelkezésre álló tejet ötszörösére sűrítik, vagyis ennek a tömegét 20 kg-ra csökkentjük le, besűrítve a fehérjéket, amiből később tehát a túró vagy a sajt keletkezik, és ezáltal az első lépésben 20 kg sűrítmény, amelynek ötszöröse a fehérje tartalma, és 80 kg ultraszűrlet keletkezik, amiben többnyire a laktóz és az ásványi sók találhatók meg. Hogyha utána beoltjuk ezt a sűrítményt, akkor ebből már 17,8 kg túrót tudunk előállítani, tehát megnöveltük a kihozatalt, és a tejsavó mennyisége is kevesebb, természetesen keletkezik ultraszűrésnek a szűrlete is, amivel valójában valamit kezdenünk kell. És hát, hogy ezzel mit kezdjünk, valójában egy új eljárás alapjait dolgoztuk ki a műveletek laboratóriumban, méghozzá úgy, hogy a 100 kg mondjuk rendelkezésre álló tejből egy részét ultraszűrővel elősűrítjük, egy részét közvetlenül vezetjük a sajtgyártásba, és az, ami a legfontosabb, hogy a savó fehérjéket is besűrítjük, de nem álltunk meg ennél a lépésnél, mivel a cél egy tisztább technológia kialakítása volt. Tehát a savó fehérjéket besűrítettük, és ezt visszavezettük a sajtgyártásba sűrítményként. A szűrletet a savó fehérjék sűrítése után, valamint az ultraszűrés után egy nanoszűrő membránon besűrítettük, és ezáltal feltételezéseink szerint egy laktós sűrítményt tudunk előállítani, és tiszta vizet. Tehát valójában három terméket várunk, sajtot, vagyis túrót, szűrletet és a laktóz sűrítményt. És hogyha megnézzük ennek az egész folyamatnak az anyagmérlegét, amit a laboratóriumi és félüzemi kísérletek alapján alakítottunk ki, akkor látható, hogy sikeres volt. A 100 kg friss tejből 20 kg túrót vagy a sajtot tudunk előállítani, 20 kg laktózban gazdag sűrítményt, és 60 kg laktózban és más anyagokban szegény nanoszűrt vizet, aminek a felhasználása többféle lehet. Itt szeretném megjegyezni, hogy ezzel 45%-os extra kihozatalt értünk el a hagyományos túrógyártáshoz viszonyítva, és plusz 12%-ot az ultraszűréssel kombinált túrógyártásnál. De úgy gondolom, hogy ez össze is van foglalva körülbelül. Tehát van három terméket kaptunk, és a leglényegesebb az egészben az, hogy egy tiszta hulladékmentes technológiát sikerült így kialakítanunk, vagyis pontosítsak az alapjait teremtettük meg. A másik lehetséges megoldás a savó víztartalmának csökkentése csupán nanoszűrés alkalmazásával. Mint azt tudjuk, vagy hogyha nem tudják, akkor most elmondom, a fagylaltban általában nagyon sokszor használnak, tehát savóport. Most, hogyha megnézzük a savónak az összetételét, annak a sótartalma igen magas, hogyha ezt mind besűrítjük, és a sókat is besűrítjük, akkor egy olyan sós, édes sűrítményt kapunk, és utána, hogyha megszárítjuk, akkor szárítmány. Hogyha a nanoszűrést alkalmazzuk, akkor a sűrítményben megtalálhatók lesznek a zsír, fehérjék, laktóz és az ionok. A szűrletben többnyire az egyvegyértékű ionok és a sók. De hogyha egy más technikát alkalmazunk, az úgynevezett diaszűrést, amivel ki tudjuk mosni a kisméretű ionokat, részecskéket a rendszerből, mivel a membrán nem tartja vissza őket, akkor ezen javíthatunk, tehát a sóknak az eltávolításán. A szakaszos diaszűrésnek a lényege az, hogy a kezdetben rendelkezésünkre áll a kiindulási elegy, ami savó, többnyire laktóz tartalmaz, ásványi sókat és kevés fehérjét. Hogyha ezt egy ultraszűrő membránon vagy nanoszűrő membránon besűrítjük, legyen most nanoszűrő, és utána felhiggítjuk újra vízzel, majd újra besűrítjük, akkor valójában a higításnál felhigítottuk a sűrítményben lévő kis vegyértékű ionokat, mivel a membrán azokat nem tartja vissza, a második lépcsőben akkor azokat újra kimostuk, és a harmadik lépcsőben, ha ugyanezt megismételjük, akkor valójában ezzel a több fokozatú, ebben az esetben három fokozatú diaszűréssel, tehát ki tudjuk mosni a kis vegyértékű ionokat. Ugyanezt a műveletet el tudjuk végezni folytonos üzemmódban, sőt, emellett el tudjuk végezni úgy, hogy egyazon időszakban végezzük a kisméretű részecskéknek a kimosását és a besűrítést, ez az úgynevezett változó térfogatú diaszűrés. És itt mutatnám be, hogy a különböző ionoknak az eltávolítása, vagyis a demineralizációs index hogyan változik az alkalmazott művelet függvényében. Tehát ez a második sorban van a szakaszos diaszűrés, amit az előbbi ábrán bemutattam önöknek. Az első sorban a sima szakaszos besűrítés található, és a két utolsó sorban pedig a változó térfogatú diaszűrés található, ahol a hozzáadott dializáló oldószer és a szűrlet aránya 0,5-ös, illetve 0,75-ös. Az, amire fel szeretném hívni a figyelmüket, hogy az értékes komponensek, mint a kálcium, magnézium és foszfor, valamint a laktóz, azok benne maradtak a rendszerben, tehát nem kerültek el távolítás, mivel ezeket visszatartja a membrán. Viszont az egyvegyértők ionokat, mint a nátrium, az alkalmazott művelettől függően 20%-ban, 50%-ban, illetve 80%-ban tudtuk kimosni a rendszerből, ugyanez jellemző a kloridionokra is, tehát valójában el tudtuk végezni ezzel a diaszűréssel a sótlanítását ennek a savónak, és hogyha ezt a végén tovább sűrítjük, akkor már egy olyan sűrítményt kapunk, aminek a sós íze elveszett, mivel kimostuk a rendszerből. Növényi eredetű termékek, homoktövis lé besűrítése membránszűréssel, növényolaj nyálkátlanítása, membránszűréssel, cukoripari levek tisztítása, kávé extraktum elősűrítése, nanoszűréssel. Hát ezek voltak a témák, és azt, amit meg szeretnék mutatni önöknek, a homoktövis. Miért a homoktövis? A homoktövis egy nagyon értékes, bogyós gyümölcs, mondjuk enyhe túlzás, hogyha gyümölcsnek nevezzük, mert az íze az valami förtelmes, de viszont van neki egy nagyon nagy előnye, hogy a C-vitamin tartalma duplája a citrusfélékének, tehát dupla annyi C-vitamin van benne, mint mondjuk a citromban, tehát nagyon értékes, egészséges, és mellette még más értékes anyagokat tartalmaz, az antioxidáns kapacitása viszonylag magas. A terv az volt, hogy a homoktövis bogyókból kiindulva homoktövis sűrítményt állítunk elő, azzal, hogy a préslét előszűrjük, vagyis csirátlanítjuk és tükrösítjük, vagy nem, és az utolsó fokozatban pedig nanoszűrővel, illetve fordított ozmózissal próbáltuk meg elvégezni a besűrítést. Tehát valójában ezekre a kérdésekre kerestük a választ, hogy alkalmazzuk-e az előszűrést, vagy sem, és hogy a besűrítés közül a nanoszűrés, vagy pedig a fordított ozmózis lesz, ami alkalmas az egészre. Az eredmény az valójában ebből kikövetkeztethető, hogyha megnézzük a homoktövis lének, vagy a homoktövisnek az antioxidáns aktivitását, láthatjuk, hogy a bogyó és a lé között nincs nagy különbség, tehát 10 millimol aszkorbinsav per liter körüli értéket mértünk. Utána, hogyha ezt közvetlenül nanoszűréssel besűrítettük, ezt a duplájára tudtuk növelni, de viszont látható, hogy viszonylag sokat elveszítünk a permeátumban. Hogyha közvetlenül fordított ozmózissal sűrítjük be, hasonló értékeket kaptunk, és ezért a következő lépésben egy mikroszűréssel elvégeztük az előszűrést, vagyis a tükrösítését a rendszernek. Látható, hogy a szűrletben már kevesebb lesz az antioxidáns kapacitás, de ez a csökkenés, ez még elfogadható, hiszen hogyha ezt a szűrletet a továbbiakban fordított ozmózissal besűrítjük, akkor 30-as értéket tudunk elérni, tehát körülbelül a háromszorosát az eredeti lének, és utána ezt már könnyen tudjuk hűtőszekrényben tárolni, és felhasználni, tehát különböző adalékanyagként, vagy pedig esetlegesen higgítva, tehát a mindennapi felhasználás. A következtetések ebből kifolyólag, hogy a homoktövislét érdemes előszűrni mikroszűréssel, mert ezáltal a szűrlet teljesítményt a besűrítésnél 60%-kal tudjuk növelni. És ami másik fontos, hogy a fordított ozmózissal a homoktövislé a 3-5% szárazanyag tartalomról 15-20%-ra volt besűríthető. És azt is kikövetkeztethetjük, hogy a fordított ozmózis a homoktövislé értékes anyagait visszatartotta, tehát megtartotta, sőt növelte az antioxidáns aktivitását, és a C-vitamin, karotin fontos komponensek visszatartása 97-99,5% volt. A következő téma az élelmiszerek kíméletes feldolgozása, gyümölcslevek besűrítése, komplex membránszeparációs eljárással, borsűrítmény előállítása, membránszűréssel, alkoholszegény bor előállítása pervaporációval, ivóvíz és élelmiszeripari vizek előállítása membránszűréssel. A gyümölcslevek besűrítéséről szeretnék önöknek beszélni. Általában, amikor elkészült a gyümölcslé préseléssel, és ezt ipari feldolgozásra akarjuk felhasználni, akkor célszerű azt tükrösíteni. Tükrösíteni mikroszűréssel, esetleg ultraszűréssel szoktak. Látható, hogy a száraz anyag tartalma általában a tükrösítés folyamán nem változik, viszont a lebegő anyagokat el tudjuk távolítani, és a benne lévő mikroorganizmusokat. Következő lépésként fordított ozmózissal egy elősűrítményt, úgynevezett félsűrítményt tudunk előállítani, aminek a száraz anyag tartalma 23-26%. Majd tovább folytatva a sort nanoszűrés alkalmazásával, membrándesztilláció alkalmazásával, vagy pedig ozmotikus desztilláció alkalmazásával végsűrítményt tudunk előállítani, a művelettől függően 45-65% száraz anyag tartalmat. Bocsánat. Ennek a példáját valójában a kajszibaraszkli besűrítésén szeretném bemutatni. Ez egy viszonylag friss munka, tavaly ősszel volt meg a házi védése Fogarasi Eszter kolléganőnek, és nézzük, hogy valójában hogyan is kezdődött ez az egész. Tehát valójában megvizsgáltuk azt, hogy a tükrösítésnél az ultraszűrés vagy a mikroszűrés a jobb. Az előszűrésnél a nanoszűrés, vagy a előtöményítésnél, bocsánat, a nanoszűrés, vagy pedig a fordított ozmózis, és utána megvizsgáltuk, hogy a végtöményítésnél a membrándesztilláció, vagy az ozmotikus desztilláció a jobb. Változtattuk a műveleti paramétereket, térfogatáramot, hőmérsékletet, és ehhez egy külön hűtőrendszert terveztünk. Tehát itt, amit elfér, ez nem soknak tűnik, de 110 mérési sor, körülbelül 300 liter lé, és 500 kg barackból tudtuk mindezt elkészíteni, tehát ahhoz, hogy ilyen kísérleteket csináljunk, sokáig tart a felkészülés is. Nézzük, hogy valójában mit kaptunk. Látható, hogy a szárazanyag tartalom nanoszűrésnél a 15 brixet ért el, valamivel 15 fölé tudott menni más körülmények között. Fordított ozmózisnál tudtunk 20 brix fölé kerülni, tehát 21, illetve 22 brix. Hogyha megnézzük a továbbiakban, hogy a további sűrítésnél mit alkalmazunk, ozmotikus desztilláció alkalmazásánál látható, hogy a kiindulási körülbelül 20-22 brixes fordított ozmózissal elősűrített levet egészen 55-60 brixig tudtuk besűríteni. A műveleti paraméterek hatása valamelyest észlelhető, és az is látható, hogy a hatékonyság vagy a szűrlet teljesítménye az igen jó. 3 kg per négyzetméter óráról indult, és másfélen fejeződött be. Természetesen összehasonlítottuk ezt a kapillárcsöves ozmotikus desztillációt, ez volt az az adatsor, egy csöves kialakításúval. Látható, hogy a kapillárcsövesnek azért előnyei vannak, hiszen vékonyabb a fal vastagsága is, és hogyha összehasonlítjuk egy membrándesztillációval, látható, hogy a membrándesztillációnál olyan 0,5 kg négyzetméter órás szűrlet teljesítményt tudunk biztosítani. Itt szeretném azért előrevetíteni, hogy membrándesztillációnál mindig ügyelünk arra, hogy ne melegítsük túl, mivel gyümölcsléről van szó, tehát egy 15-20 fokos hőmérséklet különbséggel, és a betáp oldalon mondjuk 35 fölé nem szoktunk menni. És akkor a laboratóriumi kísérletekből arra következtetésre jutottunk, hogy a mikroszűrés, fordított ozmózis és az ozmotikus desztilláció lenne az optimális műveletsor. Itt láthatóak a különböző műveleti paraméterek, tehát mikroszűrésnél a 4 bar, fordított ozmózisnál az 50 bar. És látható, hogy a hőmérsékletek az 35, illetve 20 fokon történik, tehát egy nagyon kíméletes besűrítési mód. És hogyha most megnézzük az összes antioxidáns kapacitást, a szűretlen lé, a mikroszűrt lé és az ultraszűrt lé különböző hőmérsékleten, látszódik, hogy valamelyes csökken, hiszen egyes anyagokat visszatartunk a szűréssel, de elég jól meg tudjuk tartani különösen mikroszűrés esetében az antioxidáns kapacitást. Hogyha ezt tovább nanoszűréssel sűrítjük, akkor 600 mg értékig tudunk eljutni, a permeátumban alig van, és hogyha a fordított ozmózissal elősűrített levet továbbiakban membrándesztillációval, illetve ozmotikus desztillációval sűrítjük, akkor itt csak föl van írva az érték, tehát ez ennek a tízszerese, tehát tízezres nagyságrendű tudunk elérni a kiindulási, mondjuk úgy, hogy 300-as alatti értékből, és 7600-at az ozmotikus desztillációnál. Összehasonlításképpen megtalálható, hogy mi történik, hogyha mindezt bepárlással csináljuk. Bepárlással valójában a kezdeti értéket tudjuk megtartani, mind a mellett, hogy mondjuk betöményítettük körülbelül 3-4-szeresére a sűrítményt. Ha vákumot alkalmazunk, akkor egy olyan növekedést tudunk, hogy ez a duplája lehet, de látható, hogy nagyon nagyok a veszteségeink. Ez ugyanígy igaz a polifenolra is, tehát szintén látható, hogy bepárlással a polifenolokat valójában többnyire tönkretesszük, tehát itt is 10.000-es nagyságrendű és 6.500-ig jutottunk el oszmotikus desztillációval, illetve membrán desztillációval. És hát egy nagyon fontos vitamin, a C-vitamin tartalom. A szűretlen lében körülbelül 2 mg per liter, a mikroszűrés permeátumában meg tudtuk tartani, tehát nem csökkent, és utána ezt dolgozzuk fel, hogyha fordított ozmózissal, akkor a duplájára növeljük, hogyha ozmotikus desztillációval ezt tovább sűrítjük, akkor a négyszeresére, vagy hogyha membrán desztillációval csináljuk ugyanezt, akkor az ötszörösére tudjuk ezt növelni, tehát a C-vitamin tartalmat. És az, ami még nagyon fontos, hűtőben tárolva látható, hogy 3 év alatt valójában nem változott szignifikánsan a C-vitamin tartalom, tehát mondjuk úgy, hogy megmaradtak ezek az értékek, amelyeket így biztosítani tudtunk. És akkor nézzük a gazdaságossági elemzést, hogyha 1000 tonna gyümölcsöt szeretnénk feldolgozni, akkor a mag eltávolításával 7% veszteség ér bennünket. Hogyha ebből lét préselünk és 70%-os lékihozatalt érünk el, ezt laboratóriumban biztosítani tudtuk, akkor ebből 930 tonna barack keletkezik, valamint 651 tonna nyers lé. Hogyha ezt besűrítjük az előbb ismertetett technológia alapján, akkor a végén 90 tonna 60 brix szárazanyagtartalmú kajszilés sűrítményt tudunk előállítani. És mindenhez elvégeztük a számításokat, hogy mekkora membránfelületre van szükség. Mikroszűrésnél 175 négyzetméter, fordított ozmózisnál 83 négyzetméter, membrándesztillációnál 750 és ozmotikus desztillációnál 200 négyzetméter membránfelülete. Ez lehet, hogy maguknak soknak tűnik, ez ipari méretekben nagyon kicsik, hiszen vannak olyan membránmodulok fordított ozmózisnál, amelynél egy membránmodulnak a felülete 120 négyzetméter, tehát megoldható, de természetesen vannak kisebbek is. És akkor, mint ahogy már említettem az elején, a műveletek tanszéknek az egyik fő feladata, hogy a különböző műveleteket fejleszünk, és abból technológiát rakjunk össze. Hogy ezt is tudjuk, ez bizonyítja, tehát a SuperPro Designer program segítségével összerakhatók az egyes műveletek, és ezáltal tehát kialakítható a technológia. Itt, hogyha jobban megnézik, akkor megtalálható minden művelet, amiről beszéltem, és amire azt mondtuk, hogy a kajszili előállításánál ezt alkalmazni fogjuk, és a program segítségével nagyon sok mindent lehet csinálni. Az egyik, a legegyszerűbb a gazdaságossági elemzés. Összehasonlítottuk ezt a sort, amelynek a végén ozmotikus desztilláció van, a másik sort, amelynek a végén membrán desztilláció van, és a harmadik sort, amely egy mikroszűréssel történő csirátlanítás és tükrösítés után bepárlással végezzük el a besűrítést. Látható, hogy mind a három esetben a beruházási költségek közel azonosak, viszont az üzemeltetési költségeknek köszönhetően a legjobb megoldás az ozmotikus desztilláció a művelet végén, és látható, hogy bepárlással láttuk az előbb, hogy nem igazán jó terméket tudunk előállítani, mindemellett az üzemeltetési költsége, mivel mindig el kell párologtatni a vizet, az viszont igen magas, tehát drágán és rosszabb minőségű tudunk, vagy optimistán fogalmazva a membránműveletek összekapcsolásával olcsóbban és jobb minőségű terméket tudunk előállítani. És akkor itt vannak a végkövetkeztetések, tehát valójában, amit már elmondtam, ez a két lépcsős eljárással egy elősűrítményt, három lépcsőssel egy magas szárazanyagtartalmú sűrítményt tudunk előállítani, és emellett félüzemi berendezéseken bizonyítottuk, hogy a méretnövelés is megoldható. És akkor egy igazán műveletes témasor, statikus keverő alkalmazása a fluxus növelésére, membránszűrés, modellezése, savó, must és ivóvíz esetén végzünk ilyeneket, kompromisszumos optimálás és dinamikus programozás alkalmazása a bor és a must besűrítésénél. Szokásom szerint valójában csak az elsőt fogom bemutatni, azt is röviden. A kísérleteink során a kerámia csőmembrán modulban, ez a modulház, Kenix típusú statikus keverőt alkalmaztunk, amely perdítő elemekből áll, és hogyha ezt behelyezzük egy csőbe, akkor ez körülbelül így néz ki, tehát egy turbulencia promotorként valójában viselkedik ez a statikus keverő, és nézzük, mi az eredménye. Az azonos színűeket kell nézni, ez egy 20 nanométer pórus méretű membrán, ezt olaj-víz emulzió szétválasztása esetén vizsgáltuk. A statikus keverő nélküli értékek 50 liter per négyzetméter óra alatti értékek, míg a statikus keverővel 200 fölé tudtunk menni. 50 nanométernél valamivel 50 felettiek voltak az értékek, és 300 fölé jutottunk statikus keverővel. Az, hogy valójában mennyivel tudtuk növelni, ezt a fluxus növekedési indexből tudjuk kiszámítani, ahol a statikus keverővel mért és anélkül mért fluxus tudjuk viszonyítani. És hogyha megnézzük az ábrát, akkor láthatjuk, hogy az 50 nanométeresnél körülbelül 5-szörös volt ez a növekmény, a 20 nanométeresnél pedig 10-szeres. Tehát nagyon jó fluxus növekedést tudtunk elérni. Természetesen műveletekből, mivel már maguk tanultak eleget róla, tudjuk, hogy ha behelyeztük a statikus keverőt, azzal egy plusz ellenállást vittünk a rendszerbe, energia befektetéssel jár. Nézzük, hogy valójában mi történik ezzel. Hogyha kiszámítjuk a szűrés fajlagos energia szükségletét, ahol a recirkulációs térfogatáramot, a nyomásesést, a szűrletteljesítményt és a membrán felületét találhatjuk az egyenletben, akkor kilowattóra per köbméterben szűrletre vonatkoztatva tudjuk meghatározni a fajlagos energia szükségletet. És hogyha megnézzük a 20 nanométeres, illetve az 50 nanométeres membránunk statikus keverővel, 2 kW per köbméter alatti fajlagos energiafelhasználással működött, és egy hagyományos spiráltekers modulos membrán, ennek az energia szükséglete pedig 8 kWh per köbméter feletti. Tehát ebben az irányban is érdemes tovább kutatnia a tanszéknek. És akkor az elején említettem, hogy berendezést is építünk áttételesen, tehát új műszaki megoldásokat alkalmazunk a félüzemi laboratóriumi és félüzemi kísérletek alapján, berendezéseket tervezünk, és az együttműködő cég ezt általában meg szokta építeni, félüzemi berendezéseket, lapmembrános fordított ozmózis, membrándesztillációs és kapillárcsöves ultraszűrő berendezést, kisüzemi berendezéseket, nagynyomású fordított ozmózis berendezést, membrándesztillációs berendezést építettünk. Ez így néz ki, a kisüzemi nagynyomású fordított ozmózis berendezés, a modul az itt található, szivattyú itt van, a betáptartály, szűrlet, sűrítmény, stb. És hát a membrándesztillációs berendezésnek ez a lelke, a 10 négyzetméteres membránmodul, és valójában ennek a bemutatásával én be is fejezném az előadásomat. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket.